Albánia után. Portrésorozat zenészek. Balaton, Orchestra Luna, CPG, Európa kiadó Control, Flash, és még sorolhatnám. Ezek a zenekarok adták a kulturális hátterét sokaknak, akiknek nem tetszett a rendszer a 80-as években. Kerényi György vagyok, a Szabad Európa új podcast sorozatában a rendszerváltást megelőző és a közvetlenül azt követő évek alternatív zenei kultúrájának meghatározó arcaival ülök mikrofon elé. Kíváncsi vagyok arra, hogyan ment tovább a személyes életük és a művészi karrierjük abból a zenei szub vagy alterkultúrából és abból a rendszerből, amelyben elindultak. Betagozódás és kiilleszkedés, megélhetési kényszerek és kábítószer, zenei karrier vagy pályaelhagyás, börtön, buddhizmus és összhangzattan, ezekről lesz szó hétről hétre. És persze korok, generációk, hangulatok és elnyomások összehasonlításáról a 12 portréban, 12 részben. Riporteri szaktudásom szűkössége miatt a sorozatban csak zenészek, azon belül is csak főleg úgynevezett rockzenészek beszélnek. Így kimarad a képzőművészet és a film, a népzene, a jazz és az úgynevezett kortárzene is, pedig például a 180-as csoport, vagy az Amadinda, Dress Mihály, vagy Éri Péter, vagy Vető János fontos alkotók voltak és maradtak azóta is. Beszélgető társaim nagy része, ha nem is mindegyikük, ma is jelen van a kultúrában. Hogy hogyan érezték magukat Nirvániában, a 80-as évek Magyarországán, elmondták a színpadról. Óvatosan ugyan, hiszen többen közülük megélhetésükben kötődnek az államhoz, de most arra is kíváncsi vagyok, hogy hogyan érzik magukat ma Magyarországon. Keressék tehát keddenként a Szabad Európa honlapján a Nirvánia új podcast epizódját. Években valamennyire perifériára szorított Beatrice vezetője mondta róluk később, de még a Kossuth díja előtt, hogy sokkal bátrabbak voltak, mint mi. A szegedi punkzenekar, a CPG tagjai a 80-as években 2 évet ültek izgatásért a dalszövegeik miatt. Rendes, tarajos punkok voltak, nevüknek, szövegeiknek semmi köze nem volt a cigányellenességhez, a nácikhoz, ezt csak a szocialista kultúrfelelősök és újságírók igyekeztek terjeszteni róluk. Viszont annál jobban utálták a rendőrállamot. Most vezetőjük Benkő Zoltán, vagyis Güzi beszél életéről, zenekarukról egy szegedi lakás konyhájában. A lakás Nagy Zoltáné, Kutyásé vagy Kutyusé, aki a zenekarnak szintén alapítója és dobosa volt. Ő nem akart beszélni, de néha azért közbeszólt, őt is hallhatják a Nirvánia után új podcastjában. Én Kerényi György vagyok, és most pedig Benkő Zoltán, a szegedi CPG vezetője, gitárosa következik. Szóval vannak gyerekeid, méghozzá 3, amikor ugye először beszéltél nekik a múltadról, hogyan foglaltad össze nekik?
Amikor nagyon kicsi volt, még a Áronnak hívják a legnagyobbat, hát azt látta, hogy otthon gitározok először, meg hogy ismernek sokan, oda köszöngetnek, beszélnek hozzám az utcán, tudom én, ölelgetnek, meg ilyesmi, és akkor így jött ez föl. Már akkor beszéltem hozzá, amikor még kicsi volt. És nem ez az egészet, így amikor nem érthette még az egészet, ő 95-ben született. Csak úgy rész, hogy apa gitáros volt, tehát így kezdődött. Aztán utána, amikor ilyen 10 éves lett, 12, akkor hirtelen punk lett belőle.
Igen?
Ja, hogy ő Tarébe akar járni nyári szünetbe, és ilyen díszpunkká változott, itt teljesen kiöltözött, és akkor úgy mozgott egy nyáron.
És te mit
szóltál? Röhögtem, jó nagyot, ja. De mentünk a koncertekre is, meg minden akkor ugye, hogy kifelé fordult, aztán utána levette egy év múlva, levette a taréja volt, én zöld taréba.
Pedig akkor már nem volt a
nem, ő így utólag kapcsolta ezt be magának.
És azt, hogy titeket ezért le is ültettek, meg minden ezeket
mondtuk nekik, persze, érdeklő, hallgatta, nagyon érdekelte. Hát, hogy apa játszott egy zenekarba, és beszélt a rendszer ellen, és emiatt lecsukták a börtönbe.
Készült rólatek Pol Pot megye pankjai címmel egy film, és akkor ott az Áron szerepel, és akkor mondtad is, hogy rendőr akar lenni. Most éppen.
Hát igen, mindenféle akart ő lenni. Azért, mert anyukája családjába két rendőr is volt. A szegedi fogda parancsnok az a anyukájának az apja volt. Sőt, abban a családban benne volt az a Molnár nevezetű politikai tiszt, aki minket itt Szegeden, egy ezredes, aki egrecíroztatott, meg kihallgatott, meg elvitt minket a tárgyalásig, ilyen kihallgató tiszt volt.
Ő most rokonod lett?
Igen, rokon lett akkor.
Pedig ez egy 150 ezeres város, azért nem szükségszerű.
Épp ez, hogy túl kicsi. Ja, de azért a fiaival találkoztam. Az a Molnár már meghalt ekkorra, de a fiai éltek még, azok egész közel a család. Még jöttek velem a repülőtérre is siklóernyőzni, tanítottam a fiát.
Szóval akkor nem néztek rád gyanakodva?
Nem.
Hogy egy ilyen börtöntöltelék családból lett
a... Nem, a fiai nem már.
Jó benősültél egy ilyen egyenruhás családban.
Nem nősültem, mert csak élettársi kapcsolat volt. Érdekes volt. De pont ez a csaj, tehát az Áron anyukája, az meg abszolút nem szerette ezt az egyenruhás közeget. Ő kilógott, ő volt a fekete bárány a családba.
Akkor most már lett kettő.
Ja, elváltunk. Többi gyereke más nőtől van.
Kicsit menjünk akkor vissza a múltba. 79-ben alapítottad meg a középiskolában a CPG-t. Ennek semmi köze nem volt a udrátok fogott cigánypüfölő gárda, meg ilyen dumákhoz, mert hogy Common Punk Group volt a nevetek. Rögtön punkként indultatok?
Nem.
Hanem hát klasszikus először, rock?
Így van. Először csövezzenekar voltunk. Hosszú hajunk volt, meg ilyesmi. Azt hiszem, hogy egy évig úgy, egy műsort csináltunk, ami nem volt annyira punkos, tán egy pár számot. Utána neveztük át magunkat punknak. De akkor még nem hallottunk élő punkzenét, vagy talán a szerb rádióban hallottuk, de angol punkzenét, vagy amerikait nem, azt később hallottuk.
Hát nem is volt az olyan távol akkor még, azért elég gyorsan indultatok, mert
hát így hát 80
a Sex Pistols 75-ben indult, de csak 77-ben lettek ismertek, mondjuk New Yorkban már egy kicsit akkor
igen,
már volt egy punk széna, de azért nagyon úttörők voltatok, hogy voltak akkor más punk zenekarok is itt?
Sehol semmi, nem. Egész más zenekarok voltak itt Szegeden, aki velünk egy idős volt, azok egész más zenét játszottak. Rockzenével próbálkozott mindenki. Emlékszem, a piramis föltűnése volt ez. Ugye, mikor a piramis elkezdett népszerű lenni, ez abban az időben voltál.
81 körül.
80. De azért ezek az ízlésű srácok, azok nem piramisosok, hanem mobilosok voltak.
Ja, én mobilos na, voltam, én oda jártam, így van. Mentem a mobil után, még hosszú hajja.
És akkor a Spionsról, arról nem is hallott Molnár Gergerről, akkor itt nem, hát testre se hallottak róla nem, egyébként, csak egy-két ilyen művész értelmiségi.
Nem hallottuk
semmit. Nekik is 79-ben volt.
Nem jött ide.
Nem, Szegedig nem ért, nem ért le a híre neki, de nem, meddig játszottak.
Két koncertjük volt, és akkor mindjárt is kényszerítették őket az országból. Molnár Gergert,
Na, még szerencséjük volt, hogy nem a börtönbe végezték.
Egyébként ez milyen középiskola volt, ahol jártál, és milyen családból jöttél?
Hát a mi családunk a háború alatt jött át Romániából, erdélyi családból. Aha. Azért emigráltak, mert a románok behívták a nagyapámat munkaszolgálatra, és kiküldték a frontra. Az majdnem meghalt. A magyarokat annak nem adtak fegyvert a román hadseregbe, hanem küldték a frontra. És akkor, mikor másodszorra behívták, akkor azt mondta, hogy ő többet nem megy ki a frontra, mert meg fog dögölni. Ez szó szerint ezt mondta. Nem akart megdögölni, és átszökött Magyarországra. És akkor a mamám megjött a négy gyerekkel utána. Először Rajgyőn laktak, aztán meg Hattyastelepre költöztek. Az egy külső része Szegednek, egy külvárosa. Ott laktunk,
melosok,
én ott nőttem fel. Asztalos volt a tatám, és volt 8 gyereke, én voltam a 9. a családban. Ide jártam Szegeden a Déri Miksába, egy ilyen gépipari szakközépbe.
Családod ilyen rendszerellenes volt?
Hát igen, tatát azt 56-ban még el is vitték, ő egy ilyen Szebisz nevezetű cégnél volt asztalos, az egy ilyen szövetkezet volt, asztalos szövetkezet, én is dolgoztam ott egyszer nyáron, és 56-ban a Tatán fölmászott a Szebisz tetejére, azt leverte a Vörös Csillagot. És akkor a megtorlásnál elő is vették, de más nem csinált, gyakorlatilag ennyit tudtak ráverni, de nem bántották, mert hogy olyan sok gyerek volt, azt nem akarták, hogy árvák legyenek a gyerekek. Tehát megúszta.
De az édesapád?
Nem, ő a nagyapám. Nagyapám.
Tehát édesapáddal akkor nem értél együtt?
Nem. Mm. Nem is ismertem én. Egyszer találkoztam vele életemben. Mm. Anyámék összevesztek már a születésem előtt ő vele. Mm. Ő vásárhely volt.
A Marosvásárhely, nem Hódmezővásárhely.
Hódmezővásárhely, igen. Hát anyukám, mikor átjött, ő még csak 4 éves volt. Ő itt nőtt föl abszolút. Aha. Hát kérdeztem, hogy hogy volt a szökés, azt mondta, hogy ilyen kukorica földön kellett lapítani, és hogy hajladozott a kukorica este, éjszaka is nagyon félt. A kisebb gyerekeket meg bealtatózták, mert ilyen, nem tudom, egy 30-an voltak, és vitte őket egy csempész, és nem szabadott sírni meg semmi, és egész éjjel így gyalogoltak, így lapítottak sokáig, akkor szólt a embercsempész, hogy na most lehet menni, akkor mentek, akkor megint lapítottak egy árokba, aztán megint kukoricásba, és akkor így át bírtak jönni a határon. Ő akkor már 4 éves volt, őt is vitték, meg gyalogolt is.
Szóval, hogy a családban jött már ez a...
Ja, igen. Hát emlékszem, hogy a Tatám az nagyon utálta őket, hát a híradóban, amikor megjelentek, csak mondta egyfolytában.
És az iskola, ahol jártál, az ilyen nagyon vonalas volt?
Az. Ilyen funkcionáriusok gyerekeivel volt tele. Egy ilyen elit iskola volt, utána nagyon megbántam, hogy oda mentem. Mind ilyen főmérnök gyerekek, meg mit tudom én, ilyenekkel volt tele, de nagyon rossz iskola volt, olyan gyetva könyvek voltak, meg hülye tanár, hogy az katasztrófa volt. Nem szerettem oda járni abszolút.
És akkor elkezdtetek zenélni, és az szükségszerű volt, hogy rögtön jöjjön a botrány is. Azért rengeteg zenekar volt, nem volt mindegyiknek botránya.
Hát nem tudom. Valahogy egyből belecsaptunk a lecsóba.
Hát igen, benne gyorsabban terjed. Rossz hír gyorsabban terjed, mint ez. Igen. Volt ebbe egy kis tudat.
Ja igen, azt nyilatkoztátok is, hogy ez egy marketing koncepció volt részetekről, hogy botrányokkal lesztek világhírűek.
Hát igen, biztos. Igen.
Azt mondtad, volt egy stratégiánk, hogy belőlünk hogyan lesz híres zenekar. Botrányokon keresztül. Ez egy ilyen ellenstratégia volt, hogy neki megyünk fejjel a problémáknak. Szóval ez egy tudatos márkaépítés volt, még hogyha nem is volt már Malcolm McLaren a menedzseretek, mint a Sex Pistols.
Így van. Nem fogtuk vissza magunkat, tényleg csináltunk plakátokat, meg tacepaókat, meg olyan szövegeket, úgyhogy nagyon gyorsan megtaláltak minket az első komolyabb koncert után megtaláltak.
És minden szövegetek ilyen rendszerellenes politikus?
Hát eleinte nem volt ennyire, tehát a politikában nem másztunk bele. Akkor, hát ilyeneket mondtunk, hogy Magyarország nagyon csúnya már, Magyarország még most vigyáz. És aztán, ahogy láttuk, amiket műveltek a csöveseket, meg a koncerteken, az emberekkel.
A
rendőrség így van, meg ez az erőszakos föllépés. Akkor azt csinálták különben, hogy kb. Abban az időben, mikor személyt kapott az ember, úgy 14 éves korban, akkor a rendőrök így megpróbáltak így betörni a tinédzsereket. Én emlékszem, hogy így rám rontott egy rendőr, így megnézett, hogy na ennek kb. Kell lenni személynek, akkor kaptam a személyt egy pár hete. És akkor megkaptam szépen, hazavittem, azt leraktam, tehát ezt nem hordtam én magamnál, még féltettem is, hogy hú, milyen okirat, leraktam otthon, és rám mondtad, hogy van személyid? Mondom, van, hol van? És akkor elkezdett üvöltözni velem, hogy büző, blablabla, hogy most már hordani kéne, és akkor igazoltatnak.
Tehát ez csak itt volt Szegeden?
Szeged az egy hülye város volt, tehát itt irtózatosan figyeltek a fiatalokra.
Mert az másik koncert környékén, az, hogy az utcán.
Utcán, igen.
És úgy, hogy még nem is volt tarajotok,
vagy semmi. Tínédzser, 14 éves tejfölösszájú kis szerencsétlenekre így rárontotta. Féltek Szegedtől, minden itt pattant ki, itt voltak a tüntetők. Most is úgy telerakták kamerákat. Szegeden meg Siófokon van a kísérleti kamera projekt, ahol arcfelismerő programok futnak a kamerákba, és akkor tudják, hogyha te sétálsz egyből az adott bázis írja, hogy sétálsz a Kárász utcán. Telerakták ilyen nagyon jó fajta kínai kamerákkal az egész várost. Úgyhogy semmilyen bűnözés nincs, jelzem, tehát nem indokolja semmit, csak a megfigyelés. Hogyha valami tüntetés van, akkor nem kell filmezzenek, mert ott van a 20 kamera a Kárász utcán.
Elkezdtetek koncertezni.
Hát annyira nem kezdtünk el, csak volt egy-két koncertünk.
És hogy tudtatok helyszínt szerezni?
Hát először az iskolába, a Déribe, tehát az egy nagyon amatőr valami volt, és utána a Juhász Gyulába mentünk le. Az egy ilyen a Széchenyi téren a bíróság mellett lévő művelődési ház. Aha. És a pincéjében volt valami, nem tudom milyen est, diszkó est, vagy valami ilyen néven futott ott valamilyen heti rendszerességgel egy izé, és akkor beszéltünk a klubvezetővel, hogy itt lehetne eljátsz. Azt mondta, hogy hát abban a zenés estben abban jó belefér, hogy jöjjünk le, azt játszunk. Azt lementünk, azt játszottunk. De akkor még nem volt híre a CPG-nek, tehát ezt így simán meg lehetett így oldani, hogy ő nem adta le, hogy itt lesz élő zene, arra gondolván, hogy ez majd így fű alatt megtörténik. De ráfaragott, mert ennek elfutott a híre abban az időben, ki volt tiltva innen mindenki. Se a Beatrice, se a P-mobil, se a Hobó, senki nem jöttett a városba. Tehát ez egy nagyon vonalas város volt, iszonyúan ki volt éhezve mindenki a zenére. És akkor híre futott, hogy a cég kijátszik, és akkor eljöttek rengetegen, érted? Olyan sokan voltak, hogy teljesen dugik tele volt ez a fölvétel, megvan a színpadon, állandóan az énekes mondta, hogy menjenek már hátrá, mert a tömeg beszorított minket a falhoz, tele volt dugik, meg kinn is. Nem bírtak az autók elmenni az utcán, és ez föltűnt egyből a rendőrs autók, ahogy ott köröztek, hogy mi van itt, és hú, nincs bejelentve semmi koncert. Szegedi rendőrök, ami koncert volt, ott hatalmas készültséggel kivonultak, azt ott izé veregették az embereket, mutatták az erőt. Ez nem volt semmi bejelentve, és ebből egyből lett egy vizsgálat.
Akkor már punkok voltatok? Vagy hát mi hosszú
hajlott? Punk volt, ez banknak volt.
Akkor meg nem.
Az első, ez a legelső buli, így van. És akkor azonnal, hogy ilyen jó sikerült, hogy ilyen sokan voltak, meg is tudtuk dumálni, hogy egy-két hét múlva, most már nem a pincébe, hanem fönn volt az Eastnek egy koncertje, ez egy jazz rock zenekar.
Milyen jó zenekar volt az East?
Így van, és hogy az előtt bekevertünk ott is lesz. Igen. Ott már ki volt világítva a teremben, tele normális polgárok ültek, ott mindenki hallgatta volna a jazz-t, mi meg bele rondítottunk, ott fölrohantunk a színpadra, zsíros kenyeret osztogattunk, ebből is egy ilyen izéget támadt, ilyen álhír utólag ezt játott le, hogy azt mondtuk, hogy hogy most egyetek, mert aztán már nem ehettek, vagy mi, valami, de nem volt ilyen sem. Meg ott osztogattunk egy belépőjegyet, ami egy ilyen WC-papír volt, ez a régi harmonika WC-papírt így letépegettük, akkor a főnököt beleraktuk egy papírdobozba, és akkor bevittük. Kiderült, hogy klausztrofóbiás, ezt nem volt hajlandó behúzni a lábát, azt úgyhogy nem volt meglepetés, azt akartuk, hogy fölvisszük a dobozt a színpadra, és majd ő kipattan belőle. Na mindegy, meg a bőrt lefestettük, meg mindent szétszórtunk, liszttel beszóltuk ott, azt összebasztuk a színpadot kurvára, úgyhogy az ízt az teljesen oda lett, érted? Ott ilyen egyetemi tanárok ültek a nézőtéren, azok így néztek, az asszony kis kosztümbe mellettük, tudod? A bőrön egy ilyen lánc volt rácsavaró lábát. Alig bírt járni, tudod? Ilyen vastag lánc, tehát egy ilyen újnyinál vastagabb
valami. Te meg menjünk át a Jersey nadrágjába.
Emlékszem, hogy fél voltunk szerelve, de nagyon.
Ebből már egy nagy balhé lett?
Hát ezután már indult, utána iskola kirúgás következett ezután. De még akkor összesen hangoltunk, tán nem? Vagy volt már hangoltunk?
Tehát,
hogy próbálkoztunk fel, nem tudom. Nagyon rosszak volt.
De szarzenészek voltatok akkor?
Persze, akkor is.
Most se sokkal jobb. Most már legalább behangoljuk, vettem egy hangolóképet megint. Na mindegy. Ja, ezután már beindult a vizsgálat, érted? Már oda jöttek hozzánk ilyen kamu dumával, ilyen fiatalnak áll, tehát két, egy nő, meg egy fickó, ilyen 20 éves, hogy egyetemre járunk szociológiára, és ez kurva izgalmas, és hogy szeretnénk, ha beszélgetnétek velünk, találkozzunk, meg minden. Találkoztunk, azt mondjátok el a szövegeket, és leírták, aztán utána, figyelj, találkozzunk már még egyszer, gyertek be, amit mondtak egy címet, oda mentünk, az volt a kis székház, érted? Ide, na mindegy, bemegyünk. Ki volt írva a nevük résztáblán az ajtóra? benyitottunk, kiderül, hogy ezek ott dolgoztak, ilyen kis funkcik voltak, akiket ránk küldtek. Tehát indítottak egy vizsgálatot ellenünk, egy pártvizsgálatot, és a kiszt bízták meg ezzel.
És mi lett a vége?
Hát az, hogy ez a fülébe jutott az igazgatónak.
Ja, az iskolám.
Az iskolám igazgatójának, és ott behívott, egy tajtékzott, úgy üvöltött, hogy ebbe az országba szél ellen pisálni nem lehet, és hogy azonnal vegyen ki az anyám a suliból, mert ha nem vesz ki, akkor úgy kirúgat, hogy semmilyen iskolába nem vesznek föl. És akkor mondta anyám, hogy hát ő kivesz, de akkor estire legalább járhatuk ide. Igen, járhat. Anyám kivett, azt bement, nem tudom, egy pár nap múlva, hogy na, akkor beíratna estire, azt mondták neki, hogy hát nincs is ilyen szak, nincs itt ilyen, nem. Tehát viszlát, iskola, kész, kampec. A kutyékat nem rúgták ki, már végén voltatok, nem? Vagy valami
ilyesmi. Csak szakmunkásképző volt.
Igen, meg nem olyan köcsög volt az igazgató.
A Bélát is kirúgták.
Isantit is, engem is. Na mindegy, és utána elmentünk a kézbe panaszkodni, hogy most ez mi történt. Utána azok így pártvonalon visszaüzentek az igazgatónak, hogy hát ez elhamarkodott 16 éve, megjelent egy újságcikk is. Írtak egy újságcikket, igen, hogy a igen, tetves
a
Dél-Magyarban, ugye, csöves jelenség, cíva, hogy a Dugonics téren tetvészkedik az ifjúság, tehát ilyen dumákat eregetett a cikkben, érte, Tanács István. Na mindegy, és akkor visszaüzentek az igazgatónak, hogy hát igen, hogy te ez elhamarkodott izé volt, mert hogy még le se zárult ez a vizsgálat, és akkor üzente anyámnak, hogy menjen be, azt mondta, hogy hát visszavesszük a fiát, de nem fog eljutni érettségig úgyse. Tehát úgyis megbuktatjuk, de visszaírathatja, ha akarja. Aztán mondtam anyámnak, hogy felejtsük.
És akkor mi lett? Mit csinálta?
Elmentem dolgozni. Még ők szereztek nekem munkát az iskola.
Az iskola?
Ja. Ilyen transformátor javító üzembe, de aztán azt én ott hagytam villám gyorsan, mert nagyon durva volt, ilyen dioxinos transformátorokat kellett volna. Tudod, ezek a nagy trafók, amik kim vannak a villanykarókon, az egy ilyen olajfürdőbe úszik, és állandó ilyen hőterhelésnek van kitéve, és abból így kihúzzák, egy ilyen tartály az alja, azt kiöntik azt az olajat belőle, ami mondjuk 10 évig benne volt ez a trafó, és az tele van dioxinnal gyakorlatilag, az az olaj, az egy életveszélyes anyag, az egyik legdurvább méreg. És azt kellett volna csinálni, hogy mikor kiöntik ezt az olajat, akkor te bemászol, és egy ilyen gyökérkefével belülről lemosod ezt a dioxinos olajat a tartályról. Ott nem dolgozott 35 évnél öregebben, mindenki elhullott, aki ezt csinálta. Egy hétig voltam ott, azt mondtam, hogy felejtsük el, és vándormadárrá váltam, érted?
Személyzet is a kedvence.
Így van.
Akkor még tudtatok rendesen zenélni, nem?
Hát
rendőrök azok,
mikor hát körülbelül ebbe az időben, nem? Ezután, és akkor elkezdtek froclizni. Utána már próbáltunk játszani, és nem nagyon tudtunk, akkor elmentünk messze, bementünk deszkre, 8 kilométer Makóra, deszkre, itt Nagyharsányba, és akkor elkezdtünk próbálni. Tudod, hogy így vontuk ki magunkat gyakorlatilag a állandó egrecíroztatásból, hogy a próbahelyen voltunk, ott nem basztottak a rendőrök.
És volt ezzel az zenéléssel valami célotok? Tehát azt gondoltátok, hogy zenészek lesztek?
Igen, igen, hát punk, érted, játszani akartunk. Akkor már elkezdtük komolyabban venni, hogy a sulibor is kirúgtak, és akkor rengeteg plusz energia volt úgy. Mert gyakorlatilag egy héten 3-szor próbahelyen voltunk, nem? Mindig találkoztunk, hova menjünk, hogy mászkáltunk az utcán, hideg volt, á, gyerünk a próbahelyre, kimentünk a próbahelyre, azt ott voltunk.
Te koncertek egyre kevesebbek voltak?
7 koncertünk volt ilyen nagyobb összesen ebbe a 80-as években.
Nem, 12.
Igen, de
abban... Ebben
a pestiek is benne hát vannak?
Így van, mindegyik, meg a Nagyharsány. Itt Szeged környékén összesen tán 7 volt, nem?
11-2-re.
Összesen, de abban benne van minden. Minden. Tehát a pesti, 4 év alatt.
Összeszámoltad, hogy életedben, hogy 90-es években ki is adtátok az igazettát. Igen. Mennyi pénzt kerestél a zenélésre?
Nem, a minimális, nem tudom, semmit, nem. A benzinpénzt, meg a kajapénzt, meg ilyen.
Azt tudtátok, hogy úgyse juttok lemezhez, nem amikor csináltatok.
Hát várjál, itt volt taktika, tehát mi azt képzeltük, hogy megcsináljuk úgy, hogyha Magyarországon nem, mert Szerbiában a punkot egész máshogy vették föl, tehát ott hagyták. Ott mehetett a tévébe, a rádióba, a lemezeket adtak ki, a nyugati lemezeket is kiadták a szerbek, tehát egész szabad élet volt, és akkor mi arra gondoltunk, majd úgy Szabadkán keresztül majd lesz lemezünk. Ugye meg Franciába adták ki az első kis lemezt, meg elkezdték nyomni Szabadkán a slágerlistákra, fölkerültünk abba az időben.
Melyik előtt voltunk a rendben előtt, hogy nem is tudom valamiért.
Ja, tehát eljutottunk ott egy szintig, és aha, nyomták a rádióba a CPG-t.
Miközben itt
meg
órákat igazoltak.
Így, naponta, így van. Olyan érzéket kifejlesztettünk, hogy a rendőrt egy fél kilométerről észrevettük a tömegbe. És
cece!
Azt mondtuk, hogy cece, mindig ez volt a titkot.
Cece négy, ez szemtelen, mindig rászállat.
Meg a gumi találta ezt ki, mert mikor így bedugnak a fogdába, letartóztatnak, akkor ilyen álom korba esel különben, tehát ott alszol először az első egy-két napot így átalszod. És akkor a gumi azt mondta, hogy ezek a cecék, mert ha elkapnak, akkor ilyen álomkor jön utána a fogdán. Azt úgy hívtuk őket, hogy cece, meg azt jól lehet mondani, mint a cicatod, így elhallatszik, meg ilyen halk szó, ilyen cece, cece ott van. És majd ott vannak, akkor mentünk amarra, tehát így kerülgettük őket állandóan jobbra-balra.
És amikor a szüleitek mit szóltak hozzá?
Figyelj, én akkor voltam, mit tudom én, 18-19-20 éves, már leszakadtam róluk, hát sokat nem tudtak. Anyukám az nagyon pozitív volt, tehát a barátaim jobban szerették, mint engem. Mentek keresni, én nem voltam otthon, akkor ott ültek anyámhoz, bulisztak. Anyám egy nyik rossz szót nem szólt, érted? Semmit. Védett, dugdosta a dolgokat, tűrte a házkutatásokat.
Házkutatások is
voltak? És mi az, hogy hát mit tudom, évente 3 vagy ilyesmit, sok volt. Október 23-át azt mindig a fogdán töltöttük, már előtte összeszedtek. Akármi történt a városba, egyből jöttek ránk, tehát betörtek egy óvodába, elvittek minket, és így egrecíroztattak, hogy biztos mi voltunk, de csak azért, hogy bevihessenek. Hogy egyáltalán tényleg betört valaki, azt nem derült ki soha, csak hogy volt egy ok, amiért elvigyenek.
Ezért is indultatok föl Pestre?
Hát igen, aztán úgy gondoltuk, teljesen naívak voltunk, hogyha fölmegyünk Pest, akkor kikerülünk itt a szegedi rendőrség látóköréből, de az első hétvégén, amikor visszajöttünk, és már oda voltunk bejelentve, újra igazoltattuk, és meglátták, hogy idéglenes lakcíme Budapest, akkor azt egyből leírták, ugye, igazoltatás, és már mire visszamentünk hétfőn, már éjszaka már jött a helyi körzeti megbízó.
Hát nagyjából, vagy a nyugatiba, hogy felért a vonat, vittük a dobokat, már ott a peron mellett, már ott elkaptuk.
Ja, ott a pestiek még annyira nem voltak ránk gyorsulva, de utána ránk gyorsultak villámgyorsan. Utána egy búvóhelyén nyilvánították az albérletet, a pesti albérletet. Hát az azt jelenti, hogy jöhetnek mindenféle izénélkül ellenőrizni, és jöttek szinte minden este ellenőrizni. De hát ott nem bújt senki rajtunk kívül. Aztán már elkezdtünk kifogni rajtuk, mert hogy így verték éjszaka az ablakot, hogy ajtókat kinyitni. Azt csináltuk, hogy kinyitottuk az ajtót, kicsavartuk a villanykörtét, és kiraktuk a személyt az asztalra. Így berontottak az ajtón, hogy kinyitni az ajtót, nyitva van. Tudod, akkor hogy berontottak, fel akartak kapcsolni a villany, nem égett a villany. Nem ég a villany, hát kiégett. Tudod, apja faszát éjszaka kapcsolgassa a villanyt. Ez éjjel 2-kor volt, tehát szólok. És akkor személyt, ki van az asztalon? Tudod, akkor nem keltünk föl, hanem mi feküdtünk az ágyba tovább, és akkor világított a zseblámpába, és akkor neki fogtak ott jegyzet telni, tudod, így adták körbe a szemét, és mindenki írta föl, mert nekik ilyen penzumuk volt, hogy föl kell írni X embert, és akkor teljesítették a föliratot.
És itt miből értetek, vagy hogy értetek mester?
Hát először nem kaptunk munkát, úgyhogy alkalmi munkából ilyen utcaseprős.
Sírásonak mentünk, de pont
sírásonak, a cinkotai temetőbe akartunk elmenni, de
fagyos.
Télen azt ott sírásonak jelentkeznek, jó van, üljenek le ide, és akkor egy csávó elkezdte ott ásni a gödröt, az ablakat, így néztük, hogy így szikrázik a csákány, érted, egy centit nem bírta levenni, azt így, fú, hát ez durva, mennyi kézzel minden, mindenkinek, hogy több gödröt kell ásni, tudom, egy 60 mélyet, gyerünk itt.
Kutcasöprők volt.
Aztán elmentünk kutcasöprőnek, ja.
És volt itt azért magatokon kívül társaságotok?
Nagyon igen? Gyorsan, az egész Budapest ott a helyi punkokkal, aztán meg az óbudaiakkal, meg mindegy villám gyorsan beintegrálódtunk. Ez a punk rengeteg havert hozott nekünk. Tudod, a szakma is, hogy hoz egy csomó havert, mert ugye az összehozza. Na ez a punk is, ez hozott az el.
És a nagyokat akkor már felfigyeltek rátok? Most a nagyokon a már befutott, de ilyen szubkulturális zenekarokat értem, Feróék, meg ezek már.
Hát a Feróval már előtte mi összebeszéltünk, nem is tudom, hol látok.
Levél mennek, hogy nem tudunk
játszani.
Szegedő, nem játszhatunk, és akkor közgázos buli az.
Úgy jött. Meg Mece látott minket valahol. Valami fesztiválon ott volt ő. Tehát.
Fesztiváloztatok is?
Persze.
Hát akkor punk igazi nagy menők voltatok.
Voltak ilyen punk fesztiválok. Mit tudom én, Bagon, meg Anyám kínja, ahol nem tudom, egy-két ilyen helyen, ahova elmentünk.
És hogy lett ebből börtön?
Hát... Akkor már 7 hónapja, vagy egy mennyi ideje laktunk Pesten?
82. októberivel mentünk föl, május körül, ami állt, akkor már lekapcsolták talán, június.
Indítottak ellenünk egy ilyen titkos nyomozást, utána láttam a papírokból, és akkor egy fél év után már ezt így legalizálták. Úgyhogy nyilvánossá tették, ez egy titkos szolgálati megfigyelés volt. Ebbe beletartozott ez a búvóhelyi nyilvánítás is szerintem, és akkor küldték ránk állandóan ezt a körzeti megbízatot, hogy most ki alszik ott, ki van ott, most ott van-e mindenki. Tehát ez jött rendszeresen, tudom, 2-3 naponta oda dugta a pofa. Figyeltek minket, és akkor utána, amikor már elhatározták, hogy na most akkor elég, akkor ezt ilyen nyilvánossá tették, és akkor összeszedtek minket.
De mi volt a vád? Izgatás?
Oda jöttek az ajtóba, éppen munkahelyről ebédszünetbe hazamentem, ott volt egy ilyen déli szünet, és akkor csöngettek, kinyitották az ajtót, hogy én vagyok-e a Benkő Zoli, mondom, én. CPG-be játszok-e, hogy akkor jöjjek be, azt kérdeznének pár dolgot. Mondom, jó, akkor fölöltözök. Á, hagyjam, elég jó lesz az itt, vegyek fel egy pólót. És egy szál pólóba, meg egy szál fürdőnadrágba elvittek. Bevittek a Tolnai utcába, és ott ugyanezt megkérdezték, leírták, legépelték, és akkor közölték velem, hogy nyomozás indult a CPG ügyébe, és akkor bebasztak, azt hagytak ott egy hónapig pálcolódni.
Mi akkor már benn voltunk a Bélával a verekedés miatt.
Ez az Erdős Péter buli után volt, az mert Erdős Péter találkozója után.
Szóval volt egy számotok, a Erdős Péter
kurva anyád, így van, és akkor az Erdős egy
aki
találkozó.
Erdős Péter ugye a magyar könnyű zene nagyhatalmú ura volt.
Így van,
az egy ilyen egyébként egy 56-os kommunista volt.
Így van.
De aztán elég jó besimult a Kádár rendszerbe.
Így van, egy funkcionárius volt, egy cenzor.
A kultúrának
a kultúráris, így van, acél alatt, ökle. A párt ökle volt, és írtunk róla egy számot, és egy találkozóra hívott minket, ahova a Béla meg a kutyi elment, és utána, amikor jöttek el erről a találkozóról, akkor kitört egy hacacári a buszon.
Az előtte volt a hacacári.
Mikor mentetek oda?
Igen, akkor.
Na, bocs, hát én úgy tudom, én nem de voltam ott.
Nem voltam előtte.
Na, mondd el, te
római parton voltunk előtte, a Viktorékkal ott viszogattunk, bevodkáztunk, akkor mentünk az Erdőshöz, és akkor buszra, hogy felszálltunk, akkor ott ilyen verekedésbe.
És mi volt ezen az Erdős találkozón? Mit akarod, mit mondott?
Én nem emlékszem már komolyan. Leütünk, ott a megyfa mellett valami kis tisztás volt, vagy egy füves rész, ott volt egy fa, mintha oda leütünk volna alá.
Be voltak vodkázva nagyon.
Jött. Néhányan punkok, meg ezek ketten voltak, vagy három, én már nem is tudom.
Wilpert Imre volt.
Wilpert. Kérdezték, hogy mi ez, vagy mit akarunk mi ebben, vagy mi. És akkor Béla meg kiszúrta a táskába a magnót, aztán ennyi. Onnál is jöttünk, mert így már nem.
És akkor ezután titeket már a Bélával le is csuktak a verekedésért.
Igen, a Bélát a
nem sokkal ezután.
Szigetre.
Igen, hajógyárira mentünk be.
De akkor ellenetek garázdaság volt a vár, nem?
Súlyos garázdaság.
Te ezért kaptad az ítéletet, és nem izgatásért?
Ebből csak egy pár hónapot adtak neki.
Erre 8 hónapot kaptam, súlyos testi sértés, garázdaság, de a testi sértés nem állt meg, csak a garázdaság, de attól függetlenül meghagyták a 8 hónapot. És akkor utána, amikor benn voltunk, ugye 8 hónapot voltam előzetesben, nagyjából le is tudtam, és mikor már engedtek volna haza, hogy vége a bálnak, akkor jöttek, hogy van itt egy sárga csikó.
Berakták a szabaduló zárkába őket, és akkor adtak civil ruhát nekik, és akkor onnan vitték.
Onnan vissza mégiscsak,
hogy akkor CP.
Van itt még egy ügy, és akkor vittek át a Tolnaiba, és akkor kezdődött.
Én is ott voltam, és akkor észrevettük egymást, fütyültük a jelünket a folyosón, hogy és akkor hát többféle van, van a hogy van egy olyan zenész indulja, hogy van elfejtette ja, azaz ez a zenész, meg a ez, és akkor hogy vitték őket borotválni, tudod, mert nem lett nálad borotva, meg olló, meg semmi, és akkor mondták ott az állkatás, hogy jaj, hogy mindenkit hoznak ide borotválkozni, pont ott volt a fodrász az én zárkához közel. És akkor én fütyültem végig a jellet, azt a kutyi meghallott, azt visszafütyült, azt állám, akkor itt a vau. Mi aztán össze is tudtunk ott beszélni elég jó, mert ilyen levelet írtunk egymásnak, és akkor kicseréltük.
Azért elég kemény ítéletet kaptatok, nem?
Hát 2 évet egyformán kaptunk mindnyájan.
Ja. Az izgatás
volt? A legenyhébb, nem?
Az a legenyhébb volt?
Igen.
Izgatás?
Kettőtől ötig ment, azt hiszem.
Igen, így van.
Számítottatok?
Hát tudtuk, hogy valami lesz, akkor már. Fia, nem adtunk elő védekezést, tehát így fölolvasták ezt éneket, ezt kész, ennyi. Miről szól? Próbáltunk ott hagylatyolni, hogy erről, arról, amarról, de hát most volt, amit meg sem mertek kérdezni, bazd meg. Tehát olyan volt, mikor a Brezsnyevről tört, hogy meghalt a cselszövő, meghalt az állat, a diktátor most már báványával. Nem ismertek erről beszélni, bazd meg. A rendőrök se ért. Úgy be voltak fosva tőle.
Azt mondtuk, hogy ezt arra írtuk, hogy legyőztük a rockot.
Igen, legyőztük a rock zenét, és most már ez meghalt.
A zenekar.
Így van, így van.
Szóval amikor ez így alakult, és úgy láttátok, hogy látok, nem gondoltátok, hogy mégis ki kéne inkább szállni?
Hát nem. Nem gondoltuk.
És amikor megkutáltuk, hogy 2 év, meg 2 év, 6 hónap, vagy 2 év?
Hát először előzetesben voltunk 8 hónapja, valóban már épp most számolgatta, hogy 8 hónapja volt akkor.
De nem, akkor se bántátok meg?
Hát most mit bánjak ezek?
Nem volt jó, de igazából meg kurva jó volt csinálni, amit csináltunk.
Hát élveztük, mert most ez volt az életünk, hogy próbáltunk, akkor már nem is tudom, 3. éve csak a próbahelyeken ültünk, mert ha kimentünk az utcára, hajtottak a rendőrök. Most nem tudom.
Ez jutott.
Most nem tudom megtagadni magamat, hogy most mit bánjak ezen meg. De ez volt a véleményem az egészről. Nem is változott ettől se. Nem engedtek Magyarországon. Mitől? Hogy bántanak a rendőrök? Hát mondjuk fenyegettek.
A sit-től.
Ez az érdekes volt a sit. Érdekes.
Rém történetek, hogy áttéped a küszöbet, akkor meg kell birkoznod a legnagyobb vizével, ha fölveszed a törőközőt, vagy valami.
Igen. Ja, eléd dobja.
Meg a csicska, meg
ilyen. De nem volt ilyen. Mondjuk ilyen gecizés volt, hogy beraktak ilyen nagy zárkába, de aztán mivel politikaiak voltunk, nem engedtek keveredni a közönséget gyilkosokkal, érted, hanem beraktak egy politikai részleg, ott volt vagy négy zárka, 4x4-16 ember körülbelül, ez a börtön részlegen volt, és akkor a fegyház részlegen meg még volt másik 16.
A pozdonszában voltatok?
Hát ott magunk között voltunk a politikaiak, de munkahelyen ott keveredtünk.
De ott volt az egész zenekar?
A Takony nem. A basszus gitáros, mert nagyon fiatal volt, 14 év alatti volt, és akkor őt nem csukták le. Aha. Meg ki is húztuk. Nem, mert kihúztuk a buliból, hogy azt mondtuk, hogy úgy vettük föl, ő nem írt számot, nem is tudott semmit, ő csak megtanulta a számokat, és csak följött, az csak koncerten játszott. Uh-huh. Tehát így kivizértük a buliból, kivettük, hogy ne csukják le. Így jobb volt.
Jó ügyvédetek volt?
Nekem egy kirendelt ügyvédem volt, aki szerintem abszolút nem volt anyukámnak pénze. A Takonynak a bába volt az ügyvédje.
A bába Iván?
A kézélet után a...
MDF-es képviselő?
Meg, a Várándi. Ne, vagy a Bárándi, a Bárándi nem a bába. Miniszter volt. Na, az volt az ügyvédje, azt mondta, hogy egy zsiguli árát vitte el, már akkor annyiba került, de Takony nem ült, csak előzetesbe. Tehát azt kimentették, meg mi is úgy dumáltunk, hogy ne csukják le. Mi volt még, ja?
Valami 8000 forint volt az ügyvéd.
8000
forint? De akkor 3000-et kereste egy hónapban. Ja, így van.
Kirendelt
ügyvédek. Tehát abban az időben az ügyvéd nem nagyon rugott labdába. Politikai ügyben, hát ez előtt.
Mert a Haraszti Miklóst láttam a filmben fölbukkani.
Igen.
Szerzett nektek jó ügyvédet?
Az hát nem szerzett, hanem pénzt adtak.
Gyűjtöttek?
Igen, gyűjtöttek, és adtak pénzt anyámnak, emlékszem, hogy fogadjon egy ügyvédet, de hát ez nem fogadott, nem tudott ő ilyesmit csinálni. Uh-huh. Ez már későn történt.
Szóval nem volt esélye ezt megúszni?
Nem. Hát így még én meg is úsztam, mert én voltam végig az elsőrendű, és ugyanannyit kaptam, mint a többiek, úgyhogy még jó is volt, nem annyit, hogy én kaptam volna négyet, ők meg csak kettőtől, vagy valami.
A sítot megváltoztatott?
Hát persze, ott azért, olyan, mint a katonaság, tudod, hogy az embernek ott benő a feje lágya azért. Aztán két részletbe ültük le először egy 6 hónap, aztán a másodfokig kiengedtek, mikor elítéltek, és a másodfok után még én 1 évet voltam. Úgyhogy 2 részletbe ültem le. Én bementem 21 éves koromban a börtönbe, és 24 voltam, mikor kijöttem. És akkor egyből megpróbáltak behívni katonának utána. Kijöttem, és egy 3 hónap múlva már anyám kezébe volt a behív. Ezt nem vettem én át, és akkor sikerült kibulizni egy fél éves halasztást, hogy a következő behívási periódusba hívjanak, ne akkor, és akkor fél év alatt én hamisítottam egy útlevelet, ezt leléptem a picsába. Elmentem az országba.
Kimentem Ausztriába a táborba.
Így van.
És akkor az amcsik elvittek hamar?
Nem hamar. Másfél évet voltam Ausztriába.
Szóval kimentél Amerikába, és ott lecsúszták, azt mondta a film.
Nem csúsztam le. Nem úgy volt, hogy a barátnőmmel mentem ki, és hát először nem volt hol lakjunk, és ez a segély...
New Yorkban,
így van. De a segélyszervezet az így előhámozta nekünk a Halász Pétert, ezt a színházi embert, mert gondolom segítették őt régebben. És akkor elküldtek hozzá, hogy menjünk már a Halász Péterékhez, hogy hátat tud segíteni.
Igen, meg a Skatszínház az egy...
Így van. Mondtam nekik, hogy mi a sztori, meg minden meghallgatták, és mondták, hogy hát oké, tudnak segíteni, hogy van egy ismerősük, egy puertorikai csaj, akinek van egy lakása, de engedi nekünk. És akkor belementünk, úgyhogy mehettem be, belaktunk a közepén $600 lakbérért. Ezek így küldözgettek is munkainterjúkra, hogy menjünk ide dolgozni oda-amoda. Aztán a végén kikötöttem egy ilyen japán étterembe, voltam mosogató, meg kajakihordó biciklivel. És akkor utána le is vették a kezüket rólunk, tehát gyakorlatilag ilyen 2 hónapnyi lakbért fizettek. Aztán, amikor megjött az első fizetési csekk, akkor visszlát, az kész. Egy évig együtt voltunk a barátnőmmel, és akkor egyszer kirúgtak a munkahelyemről. Olyan furcsa, hogy idegen városba, idegen országba, egyszer csak hirtelen az utcára kerülni, tudod, és akkor elég nehezen szereztem ezt a munkahelyet. Tehát nem volt egyszerű így nyelvtudás nélkül meg minden, de akkor egy éve ott dolgoztam. Na mi legyen, de akkor már elég rosszul álltunk a barátnőmmel. Tehát ilyen tréjén egyre elhidegültünk meg minden. És akkor én elhatároztam, hogy én most nem fogok itt dekkolni New Yorkba, hanem szétnézek, mert már mikor megérkeztem, én egyből fölültem a repülőre, azt átrepültem Kaliforniába, hogy kíváncsi voltam, hogy milyen a túloldal. És akkor ott voltam egy pár napig a haverjaimnál, aztán visszarepültem.
De milyen haverjaim?
Hát más magyarok. Tehát ugye a lágerben rengetegen voltunk, és tudod, vittek sok embert Amerikába, Ausztráliába, tehát így az egész világba szétterjedtünk. Aha. Kapcsolataink vannak a mai napig több kontinens felé, ezek a régi haverok. Azt nem mondom, hogyha most már így megszűnt a munkám, meg itt elég trébe vagyok a Mátival, akkor én elmegyek, azt utazok. És akkor találkoztam ott ilyen német csajokkal, akik elhatározták, hogy a 66-os úton végig mennek egy autóval. Azt betársultam hozzájuk, és akkor szépen átautóztunk Kaliforniába. Ott voltam a haverjaimnál egy ideig, aztán azt hiszem, hogy mint a hobók vonattal visszamentem, tehervonattal, keleti partra, és akkor megérkeztem az albérletből, a Mátit hagytam úgy, hogy már egy másik fickóval lakott ott. Egy-két napig még ott voltam, aztán ott hagytam őket, és akkor én összeismerkedtem én helyi squatterekkel, akik elfoglaltak házakat.
De akkor már nem punk voltál?
Én már a börtön után se lettem az. Ott rájöttem, hogy ez túl könnyű így fölkínálnod magad arra, hogy a rendőrség basztasson.
Ezért csak?
Hát ezért is. Meg akkor tovább léptem én az életbe. Tehát
de ez mi? Tehát egy élik az ember.
Így van, így van.
Hagytam,
így van, rájöttem, hogy ez túl bonyolult így. Akkor elkezdtem én mászkálni a demokratikus ellenzéke. A Krassó volt a haverom, mindig ott lógtam nálam, meg beszélgettünk. És akkor azt találtam ki, hogy azokkal akarok így összebótolni egy kicsit, de aztán az élet végül Krassó mondta is, hogy tud segíteni esetleg, hogyha disszidálni akarok abba is, meg mit tudom én, de aztán kiderült, hogy ezt lehallgatták, úgyhogy még jó is, hogy nem mentem bele. Mert akkor lebuktam volna azzal a útlevél témával, amit ő tudott. Aztán, amit én tudtam, azzal sikerült kijönni. Hát akkor a behívás elől menekültem gyakorlatilag.
Tehát nem mentél volna el az országból egyébként?
Szerintem nem. Az volt a baj, hogy akkor már rájöttem, hogy körülbelül fél évente vannak perek. Tehát fél évente szállnak ránk. Most lecsuktak, leültük a 2 évet. Na mondom, kijövök, most folytatódik-e ez? De aztán úgy folytatták, hogy megpróbáltak behívni katonának. Tehát azt egy eszköznek használták. Nem csak engem próbáltak behívni, hanem a haverjaimat is. Például bevonult egy haverom, meglátta, hogy ott mi van, és akkor kitalálta azt, hogy ő most őrültnek tetteti magát, és nem kelt föl az ágyból. Körbeállták, és így üvöltöztek rá, meg rángatták, meg mindazt elvitték a Dili házba. És épp egy ilyen megfigyelésen volt egy kórházba, ilyen katonai kórházba, azt oda bementünk hozzá elbúcsúzni a disszidálás előtti pár napba. Úgyhogy láttam, hogyha bevonultam volna, mi lett volna, tehát nem kértem én abból abszolút. Uh-huh. Tehát az még rosszabb volt, mint a börtön.
De vissza Amerika. Ott tartottunk Amerikában, amikor
hát, hogy a squadba elmentem. Ja, mikor én a Mátival összevesztem, akkor egy ilyen foglalt házba bebírtam költözni, a C-Squad nevezetű foglalt házba. Aztán ott volt is egy lakásom, azt ott laktam, de ez egy ilyen kommunális hely volt, tehát ez nem a te lakásod volt, amíg benne laktál, tiéd volt, és akkor egy pár év után, mikor újra elkezdtem utazgatni, mikor elmentem hosszabb időre, mit tudom, egy hónapra, azt visszajöttem, a más lakott a lakásomba, tehát ez így nem volt olyan biztos. És akkor ott laktam a squadba utána.
Hát akkor nem csúsztál le?
Hát figyelj, az képest, hogy a többi... Nem utcán laktam, hanem volt, mikor elmentem. Tehát én Amerikát 6-szor jártam oda-vissza keresztbe meg. Mexikóba is voltam, meg átmentem Kanadába de is.
Akkor miért jöttél haza?
Hát...
Köszöttél nagyon kint? Volt pénzed? Vagy nagyon...
Nem
meg
volt.
Tudtál élni?
Meg. Hát itt a squadban én kitűnően el voltam.
De hogy dolgoztál?
Nem sokat dolgoztam. Nem, hanem ilyen közösségi konyhákra jártunk el. Nem foglalkoztam inkább kábítószerre.
Itthon sem? Drogoztatok?
A füvet szívtunk. Ja, ja. Itt már Magyarországon nem szívtam, én ott kint szívtam inkább.
Ez a klasszikus punk sztereotípia, hogy ezek ilyen lakótelepi szipus gyerekek. Ez rátok nem volt igaz?
Hát lakótelepi voltam, az tény itt Szegeden, meg szipusztárban is kipróbáltam, de nem voltunk ráva erre abszolút, csak kipróbáltunk mindent ott kint is. Különben 10-en mentünk ki ezzel a módszerrel.
Ezzel a hamisítóval?
Igen, amire megbukott az egész, és akkor lezárták, de szinte mindenki anyagos lett. Az ott úgy tarolt a kápszer, hát könnyebb volt szerezni heroint, meg kokaint, meg speedet, meg füvet, mint sört.
És akkor te hogy úsztad meg azt, hogy ha mindenki anyagos lett a környezetedben? Te miért lettél az?
Na, nekem ez így nem jött be valamiért. Kipróbáltam, és akkor na, ez ilyen jó, Isten áldja a fakereszt, az kész, azt nem szoktam rá, ők meg rá szoktak. Tehát még egyszer, azt utána meg beleragadtak, tudod?
Akkor csak füvesztetek.
De az se nagyon, én nem vettem füvet, hogyha néha megkínáltak vele, akkor beleszik.
És akkor miért jöttél haza?
Hát figyelj, tehát én úgy mentem ebből az országból el, hogy ide soha többet nem tudok visszajönni. Elítéltek a távollétembe, útlevél, közokirat, hamisítás, nyom, minden szar volt. És soha nem voltam külföldön, kimentem külföldön, hogy én hátat fordítottam a szülőhazámnak, érted? Utána rájöttem, hogy mikor kimész külföldön, akkor egy ilyen kurva nagy pezsdülést ad ez így lelkileg. Legalábbis nekem az. Tehát nem aludtunk, érted? Hanem mit csináljunk? Semmi, csak sétáljunk. Tehát mikor megérkeztünk Amerikába. Az emlékszem, az első nap megérkeztünk, éjszaki kimentünk Brooklynba, így mászkáltunk az utcákon, így néztük, hogy jé, ez olyan, mint a filmekbe, érted? De másnap bementünk Manhattanbe, mentünk 27 kilométert a betonon, úgyhogy ívüveggyulladást kaptam a lábomba a szlaszter gyaloglástól. És utána rájöttünk, hogy itt nem kell csinálni semmit, csak elég csak bámulni, meg kurva jó, de ez csak egy ilyen fél évig tart körülbelül, úgyhogy egy ilyen exaltált állapotba kerülsz ettől az új közektől. Ja. Utána meg rájössz, ugye, hogy itt ezek is egy hétköznappá válnak, és akkor jön egy ilyen hullámvölgy, egy ilyen éves, megtanulsz végül angolul, de az eleje az nagyon jó. Tehát rájössz, hogy így be lehet kurvára pezsdülni. Itt teljesen belemerülsz egy idegen közegbe, ahol a hétköznapok nagyon érdekessé válnak egy ideig. Ezt kurvára élveztem, utána ez elmúlt, utána jönnek ezek a, hogy meg kell küzdeni mindenért, meg kell tanulni a nyelvet, taparapara, és utána, amikor ez teljesen elmúlt, egy ilyen körülbelül 5 év múlva, akkor meg rájössz, hogy jé, hogy olyan lettem, mint az amerikaiak. Tehát teljesen ilyen visszatértek ezek a hétköznapok rutinból, és semmi se történik. És mondtam, hogy hát ez meg már ott olyan, mintha Magyarországon lennék, csak most lett egy másik hazám. Én megszoktam, aztán megszöktem. Tehát
de azért, ha itthon szocializmus maradt volna, akkor nem jöttél volna.
Nem.
Is jöttél volna.
Nem, és sokáig küzdöttem, engem 93-ban engedtek haza.
3 évvel a rendszerületes.
Így van, és küzdöttem a BM-mel, írogattam a leveleket nekik.
Hát de ti kárpótlást is kaptatok az ítéletet.
Utána miatt, már igen. Hát meg el is törölték ezt a semmisé, ja, nyilvánították ezt a izét, és utána adtak kárpótlást. Szerintem direkt tartottak távol különben még 3 évig, hogy ne szóljak itt bele semmibe, meg ne pattogjak itt, meg ilyesmi.
És milyen volt?
Hát nagyon érdekes volt. Az volt az első kép, hogy ülök a stoppos kocsiba, és így mondja a csávó, hogy na ez már Magyarország, de ilyen iszonyú sötét volt. Éjszaka volt, és egy ilyen villanykörte világított egy kocsmát, és ketten így verekedtek. Két tök részeg így boxolt.
Mint egy tarbéla film.
Basz, megmondom, ez Magyarország, ilyen nagyon sötét, így mikor kívülről bejössz.
Na jó, de azért csak így ültél meg, itt voltak hát, a haverok, meg anyád.
Várjál, nem olyan egyszerű hazajönni, nem olyan, nem. Újra a kultúrsok, érted, újra meg kell szokni, tehát egy jó fél év, egy év, mire visszarázódsz, érted. Nem úgy, hogy hú, Hawaii, ne képzeld azt.
Hoztál sok dollárt?
20 dollár.
20 kemény dollár?
20 anyámnak megmondtam, majdnem sírva fakadva az meg. 5 év után jöttem vissza, aztán még visszamentem utána, még egy évet ott
kimentem.
Aha. Mikor már gyerekeim lettek, akkor utána
akkor már jobb melódott fizetősebb?
Hát akkor dolgoztam. Elmentem Floridába, azt ott dolgoztam. Hőszivattyúkat csináltunk. Csak az asszony meg a gyerek nem jött.
Aztán is váltottam.
Az meg nem áll, érted? Most itt üljek, küldjem haza a pénzt, ő meg ott ül, nem látom a gyerekemet. A gyerek ki is akadt, hogy így eljöttem, csak úgy, pici volt még Áron fiam, és akkor visszajöttem a fenébe. Azt utána meg elváltunk.
És akkor itthon miket csináltál? Miből tudtál meg én, és most miből élsz?
Gipszkarton szerelő voltam akkor, mikor visszajöttem, azt csináltam kint is.
Az én nagy biznisz.
Az, az. Úgyhogy az Áron ilyen gipszkarton szerelőségen nőtt föl, vagy abból a pénzből. Aztán kéméseppről lettem utána, és akkor mai napig az vagyok. Mondtam, 20-valahány éve már kéméseppről vagyok. Ja. Már ilyen mester lettem, meg mit tudom, én az egész ranglétrát végigmásztam, meg minden. Már ilyen izé vagyok a cégnél, ilyen öreg, melós, ilyen törzsgárdatag, érted? Most már nem is kéményseprek, hanem boltba dolgozok, kémény alkatrészeket árulok, meg tanácsokat adok, mert ott jönnek, azt kérdezgetnek az emberek, és akkor ott jó helyen vagyok, mert tudom mondani a kéményseprő részt is, meg a eladást is. Hogy
és a zene az teljesen abban maradt?
Hát én otthon gitározgatok, de zenekarom nincs, kéne egy valami zenekar is.
Ha de amikor ezt a filmet csinálták rólatok, akkor nem úgy volt, hogy akkor neki futok megint?
Ja, 2000-ben aztán neki is futott.
De az interjúkból az jött le, hogy nem voltatok olyan lelkesek.
Hát figyelj, elmúlt ez már, én egy évig mentem velük, aztán megszeretett a kisfiam, és akkor én azt abba is hagytam. Meg már nem volt az, tehát ez tök más volt. Ez már ilyen nosztalgia lett.
Amikor Daniel
75? Hát körülbelül. Aztán faszomnak volt kedve már szó szerint karácsonykor, meg új évkor játszani, meg hétvégén a családról. Nem láttam, hogy erre dolgoztam egész héten, hétvégén meg utaztunk a zenekarra. Ráadásul apró pénzért, tehát még pénz se volt benne. És akkor meguntam, én nem mentem tovább.
De ti mit csináltad?
Csináltuk egy darabig, ja, egy pár évig, 2004-ig.
Én meg 2000-től 2001-ig, ők meg még egy pár évig mászkáltak vele.
Hány embert tudtatok a legtöbbet behúzni?
A szigeten. Hát ameddig a szemmel látott.
De nem nagy színpadosok voltatok?
Nem, nem tudom, milyen színpadon voltunk, valami rádiónak valami színpadán. Hát annyi ember volt, ameddig csak láttál mindenütt, értem.
Johnny Rotten nagy színpados volt.
Gondolom.
De csak délután akkor.
Most tartottunk egy kis szünetet a felvételben, és egy kicsit a Continental Strike-ról dumáltunk, és most arról jutott eszembe, hogy te vagy ti mindig is anarchistának vallottátok magatokat. Most is így gondolod?
Hát képzett anarchista nem vagyok. Kint olvastam Bakunyin, Kropotkin, meg ott volt egy anarchista hely, amit így béreltek a helyi anarchisták. Ezek orosz anarchisták voltak önben, akik kivándoroltak. Oda lejártam.
Hogyan változott így a világról való gondolkodásod a 80-as évek eleje óta?
Figyelj, én úgy gondolom, hogy az egésznek a titka az, hogy az ember hogy akar együttműködni a másik emberrel. Ennek az anarchiának is az a kulcsa, amit az anarchisták nem ismertek föl. Szerintem, hogyha az ember saját magát megreformálja, és együtt akar működni a másikkal, elviseli a másikat, a hülyeségét is lenyeli, akkor megy előre a világ. Tehát, hogyha ha neked erős véleményed van, amit tüzenvizen keresztül vered a vasat, és azt tartod, az nem sok mindenre vezet.
Azért nagyon nem punk.
Nem punk, hát tovább kell lépni szerintem. Tehát én egy kommunában laktam ott, tehát egy foglalt házban láttam a problémákat, hogy mi volt ott. Kábítószer meg az erőszak uralkodott. Rájöttem, hogy az emberem múlik ez inkább, hogy ki akar így élni, meg mit ad ezért, meg mit lehet csinálni, és ez elég messzire elvezet. Lehet itt boldogan is élni, hogyha nem kötődsz semmihez az égvilágon szerintem.
De a Continental kapcsán, ahogy beszéltél,
hát
én melós szemmel nézted.
Hát én is melós vagyok. Tehát én tudom, hogy Magyarországon nulla érdekképviselet van, akármi károg itt a politika, itt az ellenkezője folyik. Tehát Orbán mi volt a legelső? Neki ment a munkatörvénynek, és minden jogot felszámolt belőle. Most már ott tart, hogy szájkolni se szabad, érted? Tehát vicceljünk már.
Azt is mondtad, hogy nem a zene érdekel valójában, hanem a politika.
Az is.
Ezt 2000 körül mondtad.
Így van.
Többet változtál az elmúlt 20 évben, amióta a film készült rólatok, mint az előtte levő 20-ban?
Hát figyelj, mindenki tanul, nem? Uh-huh. Aki 18 éves marad, azt ott megreked, az nem nő az életbe. Próbálunk dolgokat, azon tanulunk, aztán tovább lépünk, aztán rájövünk, hogy mekkora hülyék voltunk, mert ez tényleg sehova se vezet.
Hogy hülyék voltatok akkor?
Nem, az emberi fejlődésről beszélek, ja, hogy így fejlődik az ember. Tovább léptem azért, de én azért punknak vallom magamat, tehát zeneileg abszolút punkot gitározok, mert most már mást is.
Melyik számotokat szereted a legjobban? Vagy van olyan, amit még egyáltalán most is szeretsz?
A disznódalt. Meg a többit is.
Nem mondtad meg?
Hát nem játszom olyan sokszor.
De a szabad időkben milyen zenét hallgatsz?
Mindenfélét, punkot is. Hát a punk egy energia zene különben. Aha. Tehát ez a mai napig, hogyha akarom, akkor berakom, aztán földob.
Mikor érezted a legjobban magad Magyarországon?
Én 6. voltam a nyári szünetben, elvesztem teljesen, és egyszer csak kiderült, hogy szeptember lesz 2 múlva, és nagyon rosszul lettem. Így a gyerekkorban az volt a legjobb. Azon kívül, hát itt a punk időszak alatt kis kurva jó volt, ja, mert így mentünk valahova, így zenébe bíztunk, hogy ez majd vezetni fog valahova, de hát aztán rájöttem, hogy ez egy hiába való álom volt, tehát nem ilyen egyszerűen mennek itt a dolgok Magyarországon, hogy te csinálsz egy zenekart, és azzal jutsz is valahova. Én úgy gondolom, hogy egy zene, mikor valamit csinálsz, egy olyan 3 él, utána jön valami más. Utána vége van. Úgy gondolom, hogy a punk is addig élt. Aztán egyszerűen jön valami frissebb nálad.
És most mi az adekvát zene neked?
Én meghallgattam ezeket az újakat, amik most kikiáltottak jónak, meg frissnek.
Ezeket a rap cuccokat?
Ilyesmi, ja, ezeket, ez a Betonhof is, az Aliás valami.
És?
Nulla. Én nekem az nem tetszik abszolút. Tehát ez ilyen nyafogás, nyikogás, mikogásnak tűnik. Lehet, hogy az öregeknek ugyanígy nem tetszett a punk abban az időben. Én már túl nőttem úgy a zenén, tehát találtam ennél érdekesebb dolgot.
Mit?
Épp ezt, amiről beszéltem neked, hogy elmentem oda, és egy olyan pezsdülést éreztél mentálisan, és nem kellett érte semmit csinálni. Tehát lehetséges egy ilyen exaltált állapotot előidézni drogok nélkül is.
De megtértél?
Hát meg lehet csinálni valláson keresztül is, tehát a vallás ezt csinálja. Mit hívunk megtérésnek? Tehát én próbálok becsületesen élni, normálisan, kurva nehezen sikerül, tehát sehol se tartok ebbe. Azt, hogy én most elmenjek hétvégén templomba, kipróbáltam azt is. Ja.
Biztos. De vagy akkor ezt az önépítést csinálod?
Így van, ezzel foglalkozom.
Mik a fogódzóid, vagy mik a hangóid, vagy kik a mestereid, vagy kik a tanítóid?
Figyelj, hát az egész vallásos olyan iratokat, hát a buddhizmust is olvasom, iszlámot is, mindent. Ezek a tanítások mennek körbe-körbe a földön, és mindig fedeznek föl újabb dolgokat. Ez a kezdetektől így van. Az iszlám is már hozzátett olyanokat, ami a kereszténységben nem volt. Meg a buddhizmusban is van egy csomó olyasmi, ami például a taoizmusban még csak olyan bimbózóan volt benne. Tehát itt nem az van, hogy Isten megadta, mit tudom, a keresztényeknek a tanítást, mindenki más meg pogány, ez egy akkora baromság, hogy világít, érted? Hogy a megvilágosodás az folyamatosan jön, érted? Mindig fedeznek föl egyre jobban, nyílik ki ez a dolog. Aki a mást bármi módon lenézi, hogy az egy hülye tanítás, az nem érti.
De akkor te hinted ilyen vallások, ilyen crossover?
Nem a vallásokból gondolkozok én, hanem személyes tapasztalatból. Mikor este tényleg nincs semmi, inkább akkor bekapcsolom, azt hallgatok egy buddhista tanítást, vagy hallgatok egy keresztény valamit, elolvasok. Az megcsinálja a napomat, hogyha olyat hallok. De aztán rájöttem már erre is, hogy hallgatni, ez olyan, mint mikor más tehenét számolod, hogy fú, de gazdag vagyok, érted, azt megszámolod a gazdag ember tehenét. Tehát ennél sokkal többet ér, hogyha mondjuk elmész, sétálsz egyedül egy nyugodt helyen. Csak tudod, azért gyerekekkel az ember is szülő. De most már két nagy az kirepült, a kicsike még 12 éves, hát ott is egy pár év múlva már örülök, ha fölveszi majd a telefont. Egyre több időm van magamra, és akkor ezt próbálom normálisan úgy kitölteni, hogy ez az én hasznomra is legyen. Meg a világ hasznára is, érted, nem magadról van itt szó.
Meggazdagod is, azt akartál?
Nem érdekel annyira. Az a lényeg, hogy ne legyen hiány belőle pénzből, hogy ne legyen az, hogy most semmire se jut, meg...
Sokszor volt ilyen állapotod, hogy hiányzott?
Hát figyelj, Pesten, mikor laktunk, akkor kegyetlen volt. Tehát éheztünk, mikor fölköltöztünk. A New Yorkba, a squadba, az is egy olyan volt, hogy gyakorlatilag nem dolgoztam csak ott, 5 év alatt csak, mit tudom én, 3-szor vagy 4-szer soha nem volt pénz. Amikor dolgoztam, se kerestem szinte semmit. Mondjuk egyszer volt, hogy elmentem dolgozni, 3 hónapig dolgoztam, aztán azon gondolkoztam, hogy most vegyek egy világkörüli repülőjegyet, vagy visszajöjjek, azt találkozzak anyámmal, akit 5 éve nem láttam. Azt inkább visszajöttem, aztán Görögországon keresztül följöttem ide Szabadkáig, és akkor anyám kijött, aztán találkoztam vele. Tehát 3 hónap munkából ezt megcsinálhattad Amerikában.
Ez a punk szakaszod ebbe az önkeresős folyamatban van benne, amiben most egy ilyen...
Na, punkot az teljesen ugyanúgy elfogadom, mint akkor. Semmi probléma nincs azzal, meg nem volt, meg nincs is senkivel. Sőt, ez mikor az embert így elkapja az ihlet, ez egy ilyen ihletett szakasz volt, meg hisz valamibe, az szerintem egy ilyen, tehát az energia, ez a plusz energia, meg mikor így mész előre valamibe, az pontosan egy ilyen túlvilági erők, és az kevés embernek adatik meg.
Ez a spiritualizmus, mondjuk foglaljuk így össze, ami nem nehéz, nem tudom jobban megfogalmazni.
Így van.
Ez úgy mikor erősödött föl benned?
Hát figyelj csak, én megmondom neked, mikor az ember először próbálja ki az anyagokat, akkor jön rá, hogy hogy vannak megváltozott tudatállap. Tehát a tudatod, amit idáig úgy gondolod, hogy ez egy bebetonozott örök valami, hogy ez meg is tud változni. Az már egy fény. Különben csak ezt tud rombolni is. Tehát a rengeteg vallásban ott vannak a drogok, és ahogy a így van, meg a kereszténységben a bor, indiánoknál ugye erős anyagok vannak Dél-Amerikában, gombák. Az egész dél-amerikai indián vallás a gomba körül szervező. Én próbáltam az anyagokat így beintegrálni. Az a baj, hogy ez egy túl hirtelen váltás, érted? És utána visszatérsz a hétköznapos tudatállapotba.
És mostól ötig belózol, akkor nem tudsz gombászni.
Meg nem tudod ezt a kétféle izét összehozni. Tehát vagy át kell adnod magad teljesen annak az anyagnak, és akkor örök életedre azt elfogadni, hogy te abba benne vagy, és azt csinálod. De szerintem ez nem járható. Hogyha ezt valaki esetleg így meg tudja csinálni, az oké, de én ezt nem...
És akkor bemész dolgozni, hazamész?
Figyelj, nem is dolgoznék, hogyha úgy találnám ezt, ahogy is hívják ott. Figyelj, hogyha te ebbe elmerülsz igazán egy tudatváltozásba, akkor nem dolgozol, nem tudsz dolgozni. A szerzetesek azért vándorolnak, nem véletlenül van az. Az, aki az ember, az így mélyen kattog, mert ez egy kattogásszerű valami különben, egy tudatváltozás, mint egy őrület, csak te kontrolláltan mész keresztül ezeken a más mezőkön. Úgyhogy nem vagy beteg. De az nem tud dolgozni a pénzért, az meg. Tehát így menni, az dolgozni. De lehet, hogy tud. Tehát én nem láttam én ilyet. A Buddha azt mondta, hogy aki belsődlegessé teszi az ő vallását, az lépjen ki a háztartó életből, és legyen szerzetes, és kolduljon, és éljen a többiekkel. Meg is határozta, hogy mikortól, tehát nem szabad elsőre belemenni, hogy én most már szerzetes vagyok, de csak olyan névleges izé vagy, mert akkor károdra válik.
Sok mindent látásképp, mint a 80-as években?
Hát figyelj, most tapasztaltam, milyen a család.
De akkor most már a szabadság nem hiányzik annyira, mint akkor hiányzott, nem? Mert most már sokkal inkább befele fordultál. Most már nem izgat annyira, ami kint van, nem?
Szerintem szabadság az muszáj. Figyelj, mit csinálnak a kínaiak. Nagyon is jó, hogy itt szabadság van. Itt nagyon rossz lenne, hogyha egy olyan valami visszatérne, mint az. Tehát a szabadság az kell vassza meg. Itt a népnek kell hatalmat adni, szerintem minél jobban, és aztán meg képezni kell őket, tehát hogy ne egy buta népség legyen, akit lehet vezetni, mert abból baj van.
Élveztük, ez volt az életünk. A CPG együttes vezetőjét, Benkő Zoltánt hallották, és az interjú közben megszólalt Nagy Zoltán is, az együttes másik alapítója. Kerényi György beszélgetett velük. Kedden Bárdos Deák Ági lesz a vendégem, a Kontroll és az Ági és Fiúk énekese, szövegírója. Hallgassák meg azt is.